hallásra.
Viszont hallásra.
A mecénásban most pedig ajánlatok következnek, kiállítások, tárlatok sorát nyújtom át önöknek. Június 3-ától június 24-ig láthatóak Malgot István szobrai a Pécsi Horváth Színház csoport Horda galériájában. Csak címeket mondok: Külvárosi Mária áldozata napnak, Ikrek az angyal születése, a Cigány Krisztus vagy a Szerelmesek című alakok, figurák szobrait ajánljuk akkor, amikor az ősi törzsi művészetre mutató, utaló szobraival Malgot István a Pécsi Horváth Színház galériájában mutatkozik be. Pécsett az Anna utca 17 szám alatt, a kiállítás június 24-éig látható. Június 20-áig pedig Schwabi Lajos Kossuth díjas érdemes művész kiállítását ajánljuk. A Képcsarnok Ferenczi Károly galériájába invitálunk ezzel a meghívóval. Hétfőtől péntekig 10 és 18 óra között, szombaton 10 és 13 óra között láthatják ezt a kiállítást, szintén Pécsett, a Király utca 29-31 szám alatt. Túri Mária festőművész, kétszeres Munkácsi díjas érdemes művész születésének 80. évfordulója ad alkalmat arra, hogy emlékkiállítást rendezzenek számára a Galéria Léniában, Budapesten a Széher út 74/A szám alatt. A kiállítás június 5-én nyílt, és szeptember 26-áig látogatható. Kádár Katalin Városok című kiállítására, amely június 25-éig látogatható, a Rádai utca 25-be hívjuk önöket, mégpedig a Rádai Képesházba. A kiállítás hétköznapokon 12 és 18 óra között, szombaton 10 és 14 óra között látogatható. A Földórája kezdeményezés kapcsán egy fotópályázatot hirdetett, mégpedig a BPX Digitális Alkotó Centrum. Ez a Földórája fotópályázat június 18-áig tekinthető meg, mégpedig a Digitális Alkotó Centrumban Budapesten. Pályázatot írt ki kortárs képzőművészek számára a Tűzraktér Független Kulturális Központ és az Orkó Magyarországi Képviselete, a Váci egy üzletházat körülvevő építkezési kerítés művészi megformálására. A rajz a Váci utca meghosszabbítását imitálja, és egy képzeletbeli tájra kalauzolja a járókelőket, mindamellett pedig egy újfajta frissességet is visz az eddig megszokott street art műfajba. Tehát ennek a pályázatnak az eredménye már látható. Orbán Gergely Kristóf készítette el Budapest legforgalmasabb sétáló utcájában ezt a Váci egy üzletházat körülvevő építkezési kerítést, amely immáron street art műként köszönti az utca embereit. Zsigmond Adél ruhatervező rekollekció című kiállítása pedig június 10-én csütörtökön nyílik a Fészek Művészklub kupola termében, június 25-éig munkanapokon délután 2 és este 7 óra között látható ez a tárlat. Ezek voltak a mecénás hírei. Köszönöm a figyelmüket, Balogh Józsefet hallották. Legközelebb egy hét múlva jelentkezem a kortárs képzőművészet ajánlataival itt a Klubrádióban, addig is www.klubradio.hu. Köszönöm munkatársaimnak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
2 perc elmúlt 3 óra, egyik képviselője Domokos Lászlót jelöli az állami számvevőszék élére a Fidesz. 25 embert kellett kimenteni a Balatonból a múlt hétvégén. Poulsen góljával 1-0-ra vezet Hollandia Dánia ellen. Záporokkal, zivatarokkal köszön el a kánikula. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Domokos László fideszes országgyűlési képviselőt jelöli az állami számvevőszék elnökének a Fidesz frakció, jelentette be Lázár János, a képviselőcsoport vezetője. Az ÁSZ alelnökének Varvasovszki Tihamért, Székesfehérvárnak az MSZP, az SZDSZ és a Fehérvári Polgárok Egyesülete támogatásával megválasztott polgármesterét jelöli a kormánypárt. Domokos László az elmúlt években a költségvetési ügyeknek szentelte munkáját, Varvasovszki Tihamér pedig az egyik legjelentősebb megyei jogú város vezetője, ismeri az önkormányzati világot, a pénzügyeket, így indokolta a jelöléseket a fideszes frakció vezető. Domokos László szerint nem kell megváltoztatni az állami számvevőszék jelenlegi feladat és szerepkörét, azt kell határozottabban, hatékonyabban képviselni. Azt is elmondta, ha megválasztják, lemond képviselői mandátumáról. Az első kánikulai hétvégén több mint 200 embert kellett kimenteni a Balatonból, közölte a Balatoni Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság helyettes vezetője. A sok mentésre az egyébként előrejelzett erős déli szél miatt volt szükség, ami miatt az úszók vagy a vízi járművek nem tudtak visszatérni a partra. Egy elsodródott vízi bicikliről 8, egy másikról 6 embert kellett kimenteni. A bajba jutottak között voltak szörfösök, úszók is. Holnap kezdődnek a nyári útfelújítások a fővárosban. A második kerületi Tölgyfa utcában kezdenek a munkások a Margit körút és a Bem József utca között. Az egyirányú Tölgyfa utcában a felújítás ideje alatt egy sávban legfeljebb 30 km/h haladhat a forgalom. A 19. kerületben a Lehel utcát újítják fel az Üllői út és a Vakbottyán utca között. Helyenként útszűkületre, sávlezárásra kell számítani. Mindkét útszakaszt július 9-e körül visszaadják a forgalomnak. Ezen a nyáron olyan fontos szakaszok újulnak még meg Budapesten, mint az Egressy út, a Budakeszi út, az Etele és a Megyeri út. 1-0-ra vezet Hollandia Dánia ellen a dél-afrikai foci VB mai első csoport meccsén. Poulsen talált a dánok hálójába a második félidő első percében. Végül az időjárásról. Továbbra is lehetnek záporok, zivatarok, utóbbiakat gyakran viharos széllökések és jégeső kísérheti. A hőmérséklet északnyugaton 28, délkeleten még 33 fok körül alakul, holnap aztán keleten is mérséklődik a meleg. A hét közepén változékony idő lesz, még gyakrabban számíthatunk csapadékra, zivatarokra. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 3:30-kor itt a Klub Rádióban.
Klub Rádió. Tények,
vélemények.
Zöld Klub. Környezetvédelmi magazin a Klub Rádióban minden szerdán 14:30-től.
A Zöld Klubot támogatta a Magyar Villamosművek ZRT.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora. A mikrofonnál Törtei Takács Kriszta.
A szerkesztő Sós Éva nevében is jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Sokak meglepetésére sokkal több üdülési csekket igényeltek a munkáltatók, mint amennyire a szakértők az adózás bevezetése miatt számítottak. Az okokról is kérdezzük az alapítvány vezetőjét. Már mi is beszéltünk műsorunkban a Hankook gumigyár és a szakszervezetek közötti konfliktusokról. Most 1 000 000 forintra büntette a gyárat a munkaügyi felügyelőség, mert korlátozta a szakszervezeti tisztségviselő mozgását. A béke helyreállításának lehetőségeiről kérdezzük majd a vegyész szakszervezet vezetőjét. Több mint 2000 üres állás helyet találtak az első 5 hónapban a foglalkoztatási hivatal munkatársai. Kíváncsiak lettünk, hogy milyenek és hol is vannak ezek az állások. Ezt is megkérdezzük. Végül az árvízkárosultaknak nyújtott segítségek közül számolunk be egyről, mégpedig arról, hogy ingyenes informatikai adatmentésre vállalkozott a Kürt ZRT. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Az üdülési csekk idei népszerűsége alaposan rácáfolt arra a félelemre, amely talán a hallgatóink is emlékeznek, nagyon sokat foglalkoztunk mi is azzal, hogy bevezetett 25%-os adó miatt sokan azt mondták, hogy a csekkforgalom jelentős visszaesésére lehet számítani. Az év első 5 hónapjában ugyanis több mint 31 milliárd forint értékű üdülési csekk került a 700 ezer igénylőhöz. Az igénylők igényeiről fogunk beszélgetni. Beszélgetőtársam Karácsony Mihály, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is és a hallgatókat is.
Gondolom azért Önök is meglepődtek, hogy ennyi igénylés futott be az üdülési csekkre, hiszen ugye, mint ahogy az előbb mondtam, mindenki arra számított, és még az előrejelzések is arról szóltak, hogy a válság miatt a bevezetett adó okán a cégek csökkentik a kafetéria juttatásokat. Sokat gondolkoztam rajta, hogy mi lehet ennek az oka, lehet, hogy mostanára futott be igazából az üdülési csekk, mint termék, mint lehetőség, mostanára szerettük meg, és ez ezért inkább tovább nőtt a népszerűsége?
Igen, azt hiszem jól látja ön is. Én azt gondolom, hogy egy olyan terméket sikerült létrehozni itt a szociális párbeszéd szereplőinek, amely gyakorlatilag minden szereplőnek jó. Jó a munkáltatónak, mert a munkáltató mentesül a saját üdülő, sportpálya, kultúrház és egyéb szociális intézménynek a fenntartása alól, átadja egy üdülési csekk formájában a lehetőséget a munkavállalónak és a szolgáltatók közül ő választhat. Tehát a munkáltatónak jó. Jó a munkavállalónak, mert egy támogatott módon lehetőséget kap, tehát ő is örül annak. Jó a hazai szolgáltatóknak, mert így módon forgalomhoz jutnak, ezáltal munkahelyük létesül, forgalmuk van, nyereségük van, és jó az államháztartásnak is, mert mindez a forgalom összességében az államháztartás számára pozitív egyenleget mutat.
Ez így volt tavaly is, de amikor kiderült, hogy 25%-os adó fogja terhelni, maguk a munkáltatók is sokszor azt nyilatkozták, hogy hát majd akkor az adót abból fogják kigazdálkodni, vagyis arra számított mindenki, hogyha még a tavalyi szintet el is éri az üdülési csekk, abból 25%-ot le lehet vonni, hogy annyival kevesebbet fognak kapni a dolgozók. Ehhez képest több mint 8%-os emelkedés volt, vagyis a 25-höz még a 8%-os hozzáteszem, akkor azt mondhatom, hogy egy harmadával több. Vagyis akkor ezek szerint nem tartotta vissza az adó a munkáltatókat, tehát az akkori pénzügyi vezetés jól számolt?
Én azt gondolom, hogy ezek, akik arra számítottak, hogy csökkenni fog, ezek nem számításon vagy alapos kutatáson nyugvó megjegyzéseket tettek. Ezek ilyen víziósó és minden alapot nélkülöző megjegyzések voltak. Ez ugye olyan, amikor az ősember is elment vadászni, akkor felrajzolt a barlangfalára az vadászat eredményét, mert hát, ha akkor az úgy fog bekövetkezni. Féltek. Az alapos volt, hogy féltek, de mi nem láttuk ennek az okát. Mi mindig mondtuk, hogy nem várható, hogy ez a visszaesés történik.
Tehát önök nem számítottak arra, hogy a 25%-os adó...
Mi nem számítottunk erre. Persze jobban örültünk volna a nulla, de azt gondoljuk, hogy ma egy munkáltatónak nem áll meg ott a felelőssége, hogy a munkaerőt csak munkavégzésre használja. A munkaadónak elég nagy a felelőssége itt Európában, hogy a munkavállaló jóléti szociális helyzetével is gondolkodjon.
Hát elvileg igen, de azért ön is tudja, meg én is, hogy a gyakorlatban ez nem mindig így van. Mondja, lehet azt tudni, hogy mire használták már eddig is a munkavállalók az üdülési csekket, hiszen az üdülési szezon még csak most kezdődik, tehát igazából most kezdődik majd koncentráltan a felhasználás. Amit eddig felhasználtak, az zömmel mire használták?
Alapvetően szálláshely szolgáltatáshoz kötődően használják fel az emberek, de természetesen egyéb a turizmushoz szorosan kapcsolódó vagy hozzátartozó szolgáltatási területekre is használják.
Tehát vendéglátás.
Vendéglátás, kulturális szolgáltatások, fürdőszolgáltatások, egészségmegőrző szolgáltatások, szabadidős sportszolgáltatások.
Féltetik a turisztikai szolgáltatókat is a jelentős visszaeséstől, hiszen ez rengeteg munkahelyet jelent, ahogy ön is mondta a beszélgetésünk elején. Viszont azt olvastam ki ebből a gyors jelentésből, hogy itt is jelentős növekedés látszik. Mire számítanak még a nyáron? További jelentős emelkedést? Mert azt olvastam, hogy a turisztikai szolgáltató az előző évhez képest idén már eddig 13%-kal nőtt a felhasznált üdülési csekkek összege.
Igen, hát nem is az üdülési főszezon, de a nyaralási főszezon az most kezdődik. Azt gondoljuk, hogy ezek az üdülési csekkek, amelyek kikerültek a munkáltatókhoz, munkáltatók közeli hozzátartozékhoz, hát jó részt most fogják felhasználni. Arra számítunk, hogy amikor mérlegel egy család, hogy hol töltse el a szabadidejét, akkor a hazánk szép tájainál, színvonalas szolgáltatásainál fogják növekvő mértékben felhasználni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy az üdülési csekk azon túlmenően, hogy nagyon jó az előbb elmondott szereplőknek is, hozzájárul a hazánk iránti kötődéshez is.
Persze, mert hogyha már az ember kap egy üdülési csekket, akkor azért ki nem szeretné dobni, és elkezd azon gondolkodni, hogy ezt hogy tudja felhasználni, és
akkor
elmegy.
Nem az Adrián, nem igen. A Burgálandban, nem a Magas Tátrában, hanem mondjuk a Göcsejre, Abátszalókra, vagy Aktelekre, vagy Gyulára, vagy a hazai fesztiválokra, ott jelennek meg ezek a vendégek, és ez mindenképpen jó, most elsősorban nem a gazdasági szempontból állítom, hogy jó, mert úgy is, hanem elsősorban a hazánk kulturális értékeit, természeti szépségeit.
Növekszik-e az üdülési cseket elfogadó helyek száma, tehát hogy ezzel arányban, hogy egyre népszerűbb, egyre többen ismerik-e föl vállalkozók, igen, hogy...
Ma Magyarországon gyakorlatilag nincs olyan legális szálláshely, amely ne fogadná el az üdülési cseket. Egyre több kulturális intézmény is rájön, hogy a vendéget akar, akkor igenis az üdülési csekket elfogadja. Nem a klasszikus nagyok, mert a nagy kulturális szolgáltatók, mint az opera, vagy a művészetek palotája, vagy a veszprémi várjátékok, vagy az állatkert, ezek már rég és rég szép művészeti múzeum is ide tartozik, rég és rég elfogadt helyek. De a kisebbek is egyre jobban elfogadt helyeké válnak. Legalizál és fehéríti a gazdaságot. Elsősorban azok maradtak távol ma még, akik nem szeretnek számlát adni. Azok nem nagyon örülnek az üdülési csekk elterjedésének, mert ők szerettek a zavarosba halászni. De most, miután az üdülési csekk az számlát követel ki, ezért ők is rákényszerülnek. Vannak olyan, nem mondok ágazatot, olyan szolgáltatók, ahol mind a ördög a tömjén füstér úgy félnek a számlától, de ők nem lesznek akkor üdülési csekk elfogadók.
Vagyis akkor azt lehet mondani, hogy a belföldi turizmus motorja lett az üdülési csekk.
Igen, ez jó kifejezés, és én örömmel vállalom is ezt a minősítést.
Ha már most rekordot döntött az üdülési csekk iránti igénylés, megmerje azt becsülni, hogy körülbelül milyen éves forgalmuk lesz? Tehát mire számítanak így titkon, meg mi a realitás ön szerint?
Nehézen mondok olyan számokat, mert ugye várhatóan a közeli napokban új adó nemekről és mértékekről kapunk majd ismeretet, és ez lényegesen azért befolyásolja az üdülések forgalmát. De én azt gondolom, hogy ez a dinamizmus, amit eddig tapasztaltunk, és hangsúlyoznám, hogy a szociális párbeszéd szereplői, a munkaadók, munkavállalók és a kormány egyeztetésén alakulnak ezek ki, ezt mind a három szereplő akarja, és ha mindez három szereplő akarja, akkor ez tovább folytatódik a sikertörténete az üdülési csekknek.
De leginkább szerintem az a fontos, hogy mi munkavállalók akarjuk, mert akkor a munkáltatóktól megkapjuk, és amint hallhatták az elmúlt percekben a beszélgetésünkben, a belföldi turizmus motorja lett részben, ami munkahelyeket is teremt, részben pedig szívesen ismerjük meg a hazánkat, vagyis, hogy mindenkinek jó ez. Karácsony Mihálynak, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és mindezt
köszönöm
elmondta.
Köszönöm.
Viszont hallásra.
Klub Rádió. Tények,
vélemények. Reklám.
Játsszon a hét bármely napján puttót, és nyerjen 5 percenként akár milliókat. Gyors játék, gyors nyeremények. Puttó.
Reklám hangzott el. Élőben a városból.
Szerdán 14 órától a kerékpárosokról lesz szó. A KRESZ szabályai szerint a kerékpár egyértelműen járműnek minősül, azaz a közúti közlekedés része, így használata során nem csak a rá vonatkozó szabályokat kell betartani, hanem használatakor járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni. Egy kicsit statisztikázunk is, végre hivatalos statisztikák is készülnek arról, hogy egyáltalán mennyien kerékpároznak hazánkban. Tehát statisztikai szabályok, várjon Önöket a szerkesztő műsorvezető Mátyási György.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
Nehezen szokja egymást az ázsiai és az európai munkakultúra. Ezt bizonyítják a Hankok és más ázsiai tulajdonban lévő gyárak és a szakszervezet közötti összeütközések is. Az ázsiaiak nehezen lépnek ki a militáns munkarendszer szorításából, és vonakodva fogadják el a szakszervezetek jelenlétét. A Hankok ügy kapcsán fogunk beszélgetni a következő percekben a telefonnál Székely Tamás, a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmában dolgozók szakszervezeti szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm a Klub Rádió hallgatóit!
Nem lepődtem meg, mikor olvastam egyébként ezt a hírt, mert korábban, hogyha jól emlékszem, a Suzuki-ban is hasonló problémák voltak, tehát valójában igaz az a megállapítás, hogy az ázsiai munkakultúra jelentősen eltér a mi munkakultúránktól, és azt gondolom, hogy ez okozhatja a feszültséget. Ugye 2006 óta van Magyarországon a Hankok, azóta folyamatosan konfliktusok vannak a szakszervezet és a menedzsment között. Most mi történt pontosan, miért is kapta a bírságot a gyár, amiről majd később még beszélünk?
Igen, hát ez a küzdelem, ez most már 2007 óta folyik a szakszervezet, a VDS és a munkáltatók között. Az igazi ok ennek a vizsgálatnak az volt, hogy tavaly, amikor ezt a vizsgálatot kezdeményezte a VDS, akkor látta, hogy ezt mindenféleképpen jogi útra kell terelni most már, hiszen a mai napig nincsenek meg azok a feltételek a szakszervezet számára biztosítva, amelyeket mind a munkatörvénykönyv, mind az ILO egyezmények, mind pedig az európai normák megkívánnak.
1 millió forint bírságot szabott ki az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, zárójelben megjegyzem, hogy nem jogerős határozatában, mégpedig azért, mert megszegte a munkaügyi jogszabályokat, ilyet én mondom, ugye, hogy a szakszervezetekkel került konfliktusba.
Így van, és ezért nem is értem egyébként a munkáltatónak azt a magatartását, hogy azért nem jogerős a határozat, mert fellebbezett. Hiszen egy vizsgálati eredményt fellebbezni ebben az esetben, amikor tényeken alapul a vizsgálat, egy kicsit, hát hogy mondjam, nevetséges, mert ahelyett, hogy inkább azokat a kifogásokat, amelyeket a vizsgálat feltárt, megszüntetni és biztosítaná a szakszervezetnek a működéséhez a feltételt, ehelyett inkább időt húz, továbbra sem engedi be a választott tisztségviselőt megfelelően a gyár területére, és ez is azt mutatja, hogy nem fogadja el a jog rendszerét a munkáltató.
Tehát nem kaptak irodát, telefont a szakszervezetek, nincs fali újságuk, nem adhatnak ki és nem terjeszthetnek újságot, ugyanis ez a szakszervezetek alapjogaihoz tartozik.
Így van, pontosan, és az a gond, hogy például a szakszervezeti tisztségviselőnek a mozgástere is korlátozott a gyár területén, ami a szabad szervezési jogot is sérti.
Tehát nem engedték be a gyárba, vagy pedig korlátozták, hogy csak ide meg oda mehet?
Egy tisztségviselőnknek felkívánnak mondani, egyébként ez egy peres eljárás alatt áll az ő munkaviszonya, a mai napig nem engedik be a gyárba. A további választott tisztségviselőket pedig olyan munkakörnyezetben tartja, ahol nem lehet szabadon kimenni, akár még a pihenő időben sem, hogy adott problémákat például a helyszínen tudjon orvosolni.
De mivel indokolják? Tehát odaállítanak mellé egy biztonsági őrt?
Amikor a gyár területére bejön a kollega, akkor biztonsági őr kíséri föl az üzemi tanács fogadórájára, illetve vissza a kijáratig. Sőt, hogyha ne adj Isten, a már a fogadóráját letöltötte, és néhány percet még a gyárban kíván tartózkodni, akkor egyre erőteljesebben szólítják föl a gyár terület elhagyására. Másik kollégánkat pedig olyan üzemterületen foglalkoztatják, ahova egyszerűen még a biológiai szükségletek elvégzésére is engedélyt kell kérnie.
Ezek ilyen hihetetlenül hangzanak a 21. századi Európában.
Hát ez a tragédia, és sajnos ez a precedens értékű vizsgálat, ez azért is fontos, mert úgy tapasztaljuk, hogy ez másoknál is, más területen is kialakult szokássá kezd válni, és ennek szeretnénk minél gyorsabban elejét venni, mert ez nagyon rossz irányba viszi a rendezett munkai kapcsolatok értelmezését és a szociális párbeszédet.
Minden telephelyen előfordultak ilyen esetek?
A Hankuknak Európában ez az egyetlen egy gyár egysége van, más ázsiai országokban, Kínában és Dél-Koreában vannak egyébként üzemterületei. Ott más jellegű problémák vannak. Mi korábban már fölvettük a kapcsolatot az egyes helyi szakszervezetekkel, pontosabban a szakszervezeti szövetségekkel, és hát a Hankuk ebben az esetben nem csak Magyarországon, hanem máshol is hasonlóan viselkedik, csak a mi ingerküszöbünk egy kicsit hát alacsonyabban van.
Tudom, hogy akinek nincs munkája, az örül annak, hogyha egy régióba érkezik egy multi vagy egy külföldi gyár, és el tud menni dolgozni, de vajon tisztában vannak-e a dolgozók azzal, amikor mondjuk egy ázsiai tulajdonú cégbe belépnek, hogy egészen más munkakultúrával fognak találkozni? Mi a szakszervezetek véleménye?
Sajnos ez nem csak az ázsiai vállalatok esetében jellemző, hanem más vállalatoknál is. Név nélkül hagyd mondjak egy pozitív példát. Nem sokára beindul egy termelő üzem Magyarország közepén. Ez a beruházás Nyugat-Európából indult, ahol már előkészítik a munkavállalói érdekképviseletet. Tehát van egy ilyenfajta példa is.
Ön nem mond nemet, én mondok, a Mercedesre gondol. Én is ezt akartam felhozni példának. Beszélgetem emberekkel, és azt mondták, hogy a németek meg azt nem értik, hogy nálunk miért nincs erősebb szakszervezet, illetve munkástanácsok, mert hogy ők ahonnan jöttek, vagyis Németországban, ez sokkal erősebb, mint itt.
Ez így van, hát ott külön ugye üzemi alkotmány van, amely szabályozza a szociális kapcsolatokat a munkáltatók és a szakszervezetek között. Ebbfelé kellene haladni, és ezért nem értem azt, hogy például a Hankook esetében is egy ilyen jelképes, mert hát azért valljuk be őszintén, egy 1 millió forintos bírság egy ilyen céget nem fog a földhöz verni, hogy ahelyett, hogy tanulmányozná a határozatot és betartaná azokat az előírásokat, amit a határozat mond, nem, és inkább tovább viszi a konfliktust.
Az ázsiaiak nehezen szokták az európai munkakultúrát, mi pedig valószínűleg nem is igazán értjük az ázsiai munkafegyelmet. Valahogy mégiscsak át kellene hidalni ezt a különbséget, és azt gondolom, hogy minden ilyen ügy úgy tud rendeződni, hogyha sokat beszélnek róla, illetve hogyha leülnek tárgyalni, javaslatokat tesznek. Tudják-e már, hogy milyen módszer lehet a megfelelő, vagyis hogy a szakszervezet kitalálta már valamit arra, hogy ez a háborús állapot megszűnjön?
A VDS mindig a tárgyalások módozatát tekinti elsődleges eszközéül. Természetesen vannak olyan szakszervezeti jogok még, amelyeket alkalmazni lehet, de én azt gondolom, hogy azért a Hankook esetében is volt már rá precedens, hogy tárgyalásos úton el tudtunk jutni a nulláról a pozitív irányba. Én azt hiszem, hogy ennek a kérdéskörnek is ebben a stílusban kellene végződnie, olyan eredménnyel, amely valóban biztosítja azokat a szakszervezeti jogokat, amelyek alapvető jogok itt is Magyarországon és Európában.
Vagyis akkor önök megpróbálnak velük tárgyalni?
Igen, mindenféleképpen.
Mennyire fogadókészek erre?
A fogadókészséggel nincsen probléma, a válaszokkal vannak, én úgy gondolom, némi eltérések. Ebből kiindulva szeretnénk egy kicsit intenzívebben ezt a kérdéskört ismételten napirendre tűzni, különös tekintettel arra, hogy sorra indultak be azok a peres eljárások, amelyek a mi igazunkat próbálják alátámasztani.
Vagyis akkor lehet arra számítani, hogy egy csomó megnyert per vár most a Hankook ellenében?
Én úgy látom, hogy igen. Az az igazságszolgáltatási környezet, ami Magyarországon van, ezt sugallja.
Mi a következő lépésük? Gondolom, hogy nem fognak karbatett kézzel ülni most, hogy 1 millió forintos bírságot kaptak az OMMF-től, mármint hogy a Hankook.
Én azt gondolom, hogy továbbra is azt a fajta kommunikációt fogjuk folytatni, amit eddig a VDS-től a munkavállalók elvártak. Én nagyon bízom benne, hogy a munkáltatók is, nem csak a Hankook esetében, más ázsiai cégeknél is észreveszik azt, hogy itt Magyarországon és Európában a szakszervezetekkel való tárgyalás az nem az ördögtől való félelmet kell, hogy jelentse, hanem azt, hogy egy közös érdek mentén megállapodásokat lehet kötni, amely jó a munkavállalók számára.
Nem lehet-e, hogy az Ázsiából érkező cégek vezetői, mint hogy mi sem vagyunk egészen tisztában az ő ottani szokásaikkal, ők sem egészen értik, hogy Magyarországon például ez az egész szakszervezeti kérdés, hogy miért fontos és hol lép ez be. Nem lehet-e, hogyha egyszerűen csak felvilágosító előadásokkal megpróbálnák ezt a tudást, ezt a hiányos tudásukat kiegészíteni, nem lehet-e, hogy akkor minden probléma megoldódna?
Mi ezt 2007-ben kezdeményeztük a Hankook esetében is, teljes mértékű elutasításban részesültünk. Máshol pozitívabb azért ez a kép. Én azt gondolom, hogy ez is egyfajta tanulás, de viszont egy nagyon fontos dolgot sajnos a tapasztalatok alapján ki kell, hogy jelentsek, hogy sok esetben nem is a külföldi képviselővel van igazából probléma, hanem a különböző magyar vezetőbeosztású felelős tisztségviselők azok, akik néha a nagyobb akadályt jelentik egy normális rendezett munkahelyi kapcsolat fenntartása érdekében.
akikről viszont nem lehet azt mondani, hogy az ázsiai munkakultúrán nevelkedtek.
Pontosan így van.
Székely Tamásnak, a VDS elnökének köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Klubrádió, a társasadó.
Reggeli gyors, a Klubrádió reggeli műsora minden hétköznap 6 órától.
Figyelem, figyelem! Június 15-től új vágányokon robog tovább a reggeli gyors. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy még több információval, aktuális közéleti interjúval, frissítő beszélgetéssel jelentkezünk egészen 3-4